Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A vírushelyzet a lényegre irányította a figyelmünket. Legyünk bátrak és felelősen keressük a szentségek ünneplésének lehetőségeit. Interjú Udvardi György veszprémi érsekkel. Amikor egy láthatatlan létező, a vírus átalakítja életünket, és elveszi a mindennapok bizonyosságába vetett hitünket, akkor az ráirányítja figyelmünket létünk törékenységére, annak forrására. Ebből erőt meríthetünk, és a Szentlélek kreativitásával kereshetünk új formákat egyéni, közösségi hitéletünk megélésére, a szentségek megünneplésére egyaránt. Udvardi György veszprémi érsekkel, pécsi apostoli kormányzóval készült tanévindító beszélgetésünket hallják. Szeptember második hetében vagyunk, 8-án ünnepeltük Szűz Mária születésnapját, kisboldogasszony vagy népiesen kisasszony napját. A népi áltatosság számára olyan kedves ünnep ma hogyan él a köztudatban? Miként ünnepelték a pécsi, illetve a Veszprémi Egyház megyében?
Egy gyönyörű ünnep, mind a természet rendjében, mind az egyház rendjében. Nagyon sok közösség viseli ezt a nagyon szép nevet, kisasszonynap nevét, és kérik boldogságot Szűznek anyai közbenjárását. Illetve azt, hogy benne megjelenik az üdvösségnek a hajnala, észrevétlenül, tetten érhetetlenül, mégis egyértelműen, és benne megjelenik az a bűn nélküli ember, aki Krisztus érdeméből áll előttünk, és abszolút együtt tud működni az Isten akaratával. Nyilván ez a hitében is megmutatkozik, és aztán az állhatatos döntéseiben. És ami nagyon kiemelkedik ebben az ünnepben, illetve az ünneplésben, hogy valójában mi a keresztségben ezt a méltóságot kapjuk meg, megszabadulva a bűneinktől, az áteredő bűn és minden kötöttségétől, illetve megkapjuk azokat a segítő eszközöket, ha szabad így mondani, amelyek segítségével tudunk küzdeni, hiszen a küzdelmek nem fognak elkerülni, a hit küzdelmei, és mindig jó döntést hozni. Ez egy gyönyörű foglalata a keresztény létnek, kisboldogasszony ünnepe. Nagyon sok templom viseli ezt a titulust, én is egy ilyen közösségnél jártam a Veszprémi Egyházmegyében, előző években pedig a Pécsi Egyházmegyében is hasonlóan.
A tanév kezdetén vagyunk. Milyen gondolattal indította útjára az egyházi intézményeket az új tanévre?
Pécsi Egyházmegyében hagyományosan az oktatási intézmények közösen kezdik a tanévet, intézményvezetőkkel, képviselőkkel, diákok képviselik egymást az ünnepeiken. Ebben az esztendőben szerény körülmények között kerülhet egy sor, hiszen már a vírushelyzetre tekintettel óvatosan szerveztük az ünnepet. Ugyanakkor mégiscsak tudtuk hatékonyan kérni a Szentléleknek az oltalmát, erejét, bölcsességét, bátorítását, megújító erejét, illetve egyáltalán fantáziát ahhoz, hogy bármilyen körülmények is adódnak, nem tudjuk milyenek, azoknak mindig eleget tudjunk tenni, és azokban ne feledkezzünk meg a tanítás, nevelés, az evangélium hirdetésnek a végső céljáról. Ugyanis ha a körülményeket nézzük, vagy módszerekhez ragaszkodunk, vagy megszokott gyakorlatokat akarunk megőrizni, akkor nagyon sokszor kétségbe eshetünk, erre nincs lehetőség. Egy vírushelyzet ezt átírja. Eszközhiány teljesen átrendezi a kialakított gyakorlatunkat. Ezért mi nem ezekre figyelünk tanév elején, hanem sokkal inkább arra, hogy mi a tanításnak a célja. Miért vállalkozik valaki arra, hogy pedagógus legyen, miért vállalja ezt a szolgálatot, miért gondolja, miben hisz, amikor gyerekek elé áll, vagy a szülők elé áll. Mert hogy ki nem mondottan is, és kimondottan is, hiszünk a növekedésben, hiszünk a fejlődésben, hiszük, hogy az emberi létnek van értelme, hogy a kapcsolat az éltet, hogy tudjuk felülmúlni önmagunkat, nem emberi eszközökkel, hanem az Istennek a kegyelmével, és hiszünk abban, hogy ez a világ, ami megismerhető, ami körülvesz bennünket, az szép, és jó, jó itt ebben lenni, jó ebben a törvényszerűségeket felismerni. Én magam az intézmény vezetői számára azt hangsúlyoztam, hogy Európának mindenképpen, világnak is talán legfontosabb kérdése az identitás kérdés. Ezt látjuk politikai életben, társadalmi életben, látjuk a hatalmi viszonyok rendeződését, valójában a kulturális identitás körül rendeződnek az erőviszonyok. Számunkra ez nem politikai, nem hatalmi kérdés, hanem Krisztus ismeretnek a kérdése. Tehát a mi identitásunk az, hogy ismerjük Krisztust. Hozzá kötöttük az életünket, bellé oltódtunk. Ez pedig azért fontos egy tanév elején nagyon világosan látni, mert a nevelési célok, nevelési módok, a kapcsolati rendszerünk, az ünnepeink, a kultúránk, az mind-mind arról beszél, hogy mit hiszünk Krisztusról. Vagyis egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen körülményt teremtünk, milyen ünnepet szervezünk, abban hogyan veszünk részt. És második gondolatként kiemeltem azt, hogy valójában ez a mindenki által fontosnak tartott kérdés sajnálatos módon az ideológiai mezőre került. És ennél fogva bizony nekünk azt látni kell, hogy hogyan tudjuk jól képviselni a meggyőződésünket, látni kell, milyen érvek fogalmazódnak meg azon ideológiák mentén, amelyek az emberről, az ember jövőjéről, kapcsolatáról mást gondolnak, és tudnunk kell, hogy ezekkel a véleményekkel találkozni fogunk. A társadalomban, köznapi életben, szűk baráti körben is, vagyis nem ideológiát akarunk képviselni, de föl kell készülni arra, hogy ideológikus gondolkodással és ideológikus közeggel fogunk találkozni. Ezt azt gondolom, hogy a katolikus iskola érzékeli, és kell is, hogy erre fölkészítsük a növendékeinket. A harmadik pedig, amit nagyon fontosnak gondolok, hogy egy-egy intézmény vezetője vállalja azt a felelősséget, hogy az intézmény egészét vezeti. És egy ilyen közegben, amiben vagyunk, ez pedig megkívánja azt, hogy bizony a vezető egy olyan vezetői magatartást alakítson ki, ahol mind a döntésnek a felelősségét vállalja, mind pedig képes akár egy személyben is, nyilván megfelelő megbízatásokkal döntéseket hozni, irányt mutatni. Látjuk a társadalmokban, világban is, hogy azok a közösségek működnek hatékonyan, ahol világos elvek alapján és világos vezetés alapján működik egy szisztéma. Ez hordozhat persze veszélyeket is, tudunk erre a történelemből példát, vagy a társadalmoknak a szerveződéséből, tehát nem veszélytelen. De ez nem is a diktatúra, nem diktatúra kérdését veti föl, hogyha valaki esetleg le akarná ezt így egyszerűsíteni, hanem sokkal inkább a Krisztusban fölismert felelősségnek a kérdését emeli ki, hogy igenis felelős vagyok. És ez a felelősség napjainkban sokkal erősebben jelenik meg, mint akár 20 évvel ezelőtt is. És bizony egy-egy személynek a döntése nagyon fontos hatással lehet másokra, pozitív és negatív értelemben is. És ezért kértem az intézmény vezetőktől, pedagógusoktól, hogy merjenek a hitben is ilyen tanúk lenni, bátor döntéseket képviselni, hiszen nem mindegy egy eléggé zűrzavaros világban, hogy milyen egyértelmű kérdéseket és egyértelmű válaszokat látnak maguk előtt a gyerekek.
Megkerülhetetlen kérdés, ami átformálja mindennapjainkat, gondolkodásunkat, hitéletünket, a közösségi létünket, a néhány hónapja velünk élő vírus, ami az egész világon elterjedt. Erre milyen antropológiai, hitbeli választ lehet adni? Tudunk-e épülni általa, tanulni belőle? Mi adhat erőt ilyenkor?
Főleg a tavaszi időszakban, amikor mindannyiunkat ilyen elemi erővel érintett a vírus megjelenése, és változtatta meg a mindennapjainkat, akkor gondolkoztam a vírus jelenlétén és hatásán. Nagyon könnyű volt a bűnhöz hasonlítani, hiszen nagyon sokszor nem észrevehető, nincs jelen, mégis hat, mégis egy-egy rossz cselekedettel áthagyjuk a másiknak a rossz szokást, a rossz gondolatot, nem is vesszük észre, megfertőzöm a másikat, ő viszi tovább. Ugyanakkor a rossz szükségszerűen félelmet kelt a másikkal szemben, bizalmatlanságot szül, távolságot veszek a másik embertől, és potenciálisan ellenfél lesz, vagy legalábbis vírusveszélyt jelent a másik számomra. Ez tipikusan a bűnnek a logikáját írja le. És a hatásait is látjuk, mitől szenvedtünk tavaszi időszakban leginkább, a bezártságtól, a magánytól, elkülönülés, szokásainkat nem tudjuk, a húsvétot nem tudtuk megünnepelni, azok a szokások, hagyományok, amelyek erőt adtak, éltettek, kihullottak a kezünkből. És akkor mire alapul az én hitem? Számomra ez volt a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudom saját magam hitét, vagy mint püspök a hitátadásban betöltött feladatomat úgy teljesíteni, hogy a megszokott, akár a liturgiának is a szent eszközei nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor egy érdekes momentum ismét kiemelkedett, amikor közvetítéseken keresztül próbáltunk segíteni a híveknek, hogy sok-sok szép élményt eredményezett, és nagyon nagy segítséget jelentett, ha így tudtak kapcsolódni egy-egy liturgikus ünneplésbe, de valójában ilyen alkalommal a hittel kapcsolatos alapvető információkat tudtuk átadni, vagy valamiféle hangulatot, de ami a másik ember közelségét jelenti. Erre nem volt mód. És látszik, hogy a hitünkben nem csak az fontos átadni, mit hiszünk, hanem azt is, hogy hogyan. És erre pedig most nem nagyon volt mód. Ismét ez azt a kérdést veti fel, hogy egy ilyen megváltozott körülmények között mit gondolok a saját hitem tartalmáról, a kapcsolatokról, és szükségszerűen bezár bennünket, vagy legalábbis korlátozza a mozgás lehetőséget, az ügyintézésnek a lehetőségeit, vagyis sokkal inkább szembesülök, szembenézek önmagammal, mert hogy az a sok aktív teendő, ami napról napra körülvesz bennünket, lecsökkent. És a szembesülés pedig lehet ijesztő is, de lehet egy gyógyító is. Szent II. János Pál pápa, amikor a szent évről beszélt, ami a jubilomi évet követően került megrendezésre, ezt a címet választotta Lukács evangéliumából, evezz a mélyre. Nagyon sokszor nem merünk a mélyre evezni. Miért? Mert mély, mert félelmet kelt, mert szinte lehúz. De hát jelent ez egy szembesülést is. Ugyanez jelentkezett ebben az időszakban, vagyis hitünk mélységeivel is szembe tudunk nézni, az emberi létünk mélységeivel. Ugyanakkor megjelenik az az élmény is, hogy bizony nagyon törékeny az emberi létünk. Ezt nem gondoljuk, mert minden nap fölkelünk, tesszük a mindennapi tevékenységünket, egészséges vagyok. Miért a probléma? Hogy minden pillanatom törékeny. Az is, ami fölött úgy gondolom, hogy uralkodni tudok, és az még inkább, amikor talán még így is emberi szempontból is kicsúszik a kezemből. És amikor egy ilyen láthatatlan létező meggyengít kapcsolatokat, embert, egészséget, életet, akkor a létnek a törékenysége az, ami kiemelkedik, és szeretném hangsúlyozni értékként, mert ez oldatható, mert ez nem csak a félelem kategóriájában értelmezhető, hanem a kitágulásnak a kategóriájában, a lét forrását is fel tudom fedezni. Nagyon intenzív időszak volt ez, és most, amikor ismét a láthatatlan lénnyel vagyunk körülvéve, ezek a gondolatok azon, hogy megerősítőek is, ezek a fölismerések, ugyanakkor pedig a lényegre irányítják a figyelmünket, mi a fontos, azt meg kell tenni, és mi az, ami nem. Ez igaz egyébként a szentségek ünneplésében is. Nagyon nagy félelem érintett bennünket tavasszal ezzel kapcsolatban. Érthető módon szabályok is ezt a szigorúságot tükrözték számunkra. De sokkal több lehetőség van a szentségek ünneplésére, a hitünk megélésére. Sokkal több fantáziát ad a Szentlélek ehhez, mint ahogy adott esetben ezt tettük. Én most arra próbálok figyelni, arra próbálom buzdítani a paptestvéreket, katekétákat. Nyilván felelős magatartást tanúsítva, legyünk bátrak, legyen fantáziánk egy-egy ünnephez, vagy a szentség ünnepléséhez. Miért ne? Akár a szabadtéren, akár a gyóntatásnak a megoldásában, akár az idősekről való gondoskodásban. Számtalan lehetőségünk van, és szeretném hozzátenni, hogy ez egy nagyon érzékeny időszak, de nem keresztény üldözéses időszak. Tehát voltak testvéreink, akiket kifejezetten fizikailag üldöztek, azért, mert megélték a hitüket. Itt most nekünk csak fantázián kell és okosság ahhoz, hogy ezt a megváltozott körülmények között meg tudjuk tenni. Nagy reménnyel vagyok egyébként a jövő felé, mind a katekéták, paptestvérek miatt, pedagógusok miatt, de hát a szülők miatt, hiszen nagyon komoly helytállást mutattak az elmúlt időszakban. Valószínűleg erre szükség lesz most is.
A Pécsi Egyházmegye 1011 éve szolgálja az itt élő híveket. Augusztusban ünnepelték a jeles évfordulót.
A születésnap az mindig nagy ünnep. ezért hívjuk az egyházmegye különböző pontjairól a paptestvéreket, a híveket, kórusokat. Idei esztendőben ezen az ünnepen tudtuk megtartani az olajszentelési ünnepet, hiszen húsvétot megelőzően erre nem kerülhetett sor. Ez egy alkalmas időpontnak tűnt. Hál' Istennek a papság is jelentős számban tudott ezen részt venni. És aztán egy közös agapéval ünnepeltük a résztvevőkkel együtt, illetve ezen az alkalmon volt lehetőség jubilás paptestvéreket ünnepelni, akik 25-50 éve szolgálnak az Úr szőlőiben itt a Pécsi Egyházmegyében. És nagyon meg kell becsülni azt, hogy pontosan tudjuk, hogy hány évesek vagyunk, pontosan tudjuk, hogy ezt az egyházmegyét azért hozta létre az egyház, mert benne az itt élők számára az üdvösséget látta biztosítva. És ez 1011 éven keresztül így is volt, így van ma is. Megerősítő az, amikor egy ilyen történelmi távlatban lehet gondolkodni.
Veszprém 3 év múlva, 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz. Ehhez számos projekt kapcsolódik, melynek része az egyházi ingatlanok felújítása is.
Veszprémbe érkezésemkor örömmel láttam, hogy 23-ban Veszprém Európa kulturális fővárosa címet viseli, és arra van mód fölkészülni. És magam is kerestem azokat a pontokat, amelyeken keresztül az egyházmegye kulturálisan az evangéliumot hirdetve, hagyományt, de a jövőt szem előtt tartva tudná szolgálni ezt az ünnepet, mind az egyházmegye, mind a város, mind pedig az odaérkező vendégek számára. És azt látom, hogy ehhez, hogy ezt jól tudjuk tenni, nagyon nagy szükség van arra, hogy akik vagyunk, az egyházmegye kincseit jól, szakszerűen és az evangélium szempontjából rendezetten tudjuk bemutatni. Gondolok itt a palota épületére, a levéltárra, a könyvtárra, gyűjteményi központra, ami egy jelentős gyűjteményi központ. Egy méltóbb helyet érdemelne mind maga az anyag, mind pedig az odalátogatók. És ugyanígy azokat az elmúlt években Magyarországon, Európában kialakult vallási igényeket is összegyűjtöttük, amelyeket szeretnénk fölkínálni az Európa Kulturális Fővárosa cím idején, például a zarándokszállásban, vagy a pasztorális tevékenység irányításában, vagy kulturális tevékenységnek a elősegítésében, illetve egy olyan turisztikai munkatárs csapat létrehozásában, akik mind a külföldi, mind pedig a hazai vendégeket tudják nem csak gardírozni, hanem evangéliummal ellátni.
Végül ejtsünk szót egy aktualitásról. Most kezdődött volna az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten. Ezt a járvány miatt egy évvel el kellett halasztani. Ugyanakkor a világ bezárult, a szívünk kitárult mottóval online előtalálkozót tartanak, és országszerte találkozunk az Ars Sacra fesztivál programjaival is.
A Pécsi Egyházmegyében hagyományosan részesei voltunk az Ars Sacra programsorozatnak, ugyanígy a Veszprémi Egyházmegyében is bizonyos események ezzel a szándékkal kerültek megrendezésre. Itt az idei esztendőben természetesen meglátjuk, hogy a vírushelyzet mire ad lehetőséget. Fontosnak tartjuk a kórusoknak a találkozóját, illetve hát a turisztikai munkatársak a felújítás befejezése előtt álló székesegyház bemutatását tudják elősegíteni. Ezt fontosnak gondolom. Veszprémi Egyházmegyében pedig hál' Istennek elkészült a Magdolna című film. Én magam is ott voltam a bemutatóján, a színészekkel együtt. Gyönyörű, megrendítő film. És ezt a filmet szeretnénk katolikus oktatási intézményeinkhez, plébániákhoz, de más kulturális intézményekhez is eljuttatni. És remélem, hogy ez eléri a hatását, és egyre inkább ismerté válik Bódi Magdolna személy, akinek egyébként a boldog álmatási eljárása folyamatban van, Rómában van, és eddig a hírek pozitívek, de hát várjuk ki a végét.
Sok erőt, kitartást kívánok, illetve a Szentlélek kreativitását a most következő időszakra.
Köszönöm. Köszönöm, ugyanezt kívánom minden kedves hallgatónak.
Udvardi György veszprémi érsekkel, pécsi apostoli kormányzóval készült beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.